A Lukács evangélium 14. részéből olvasom a 26. verset. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Kedves testvérek, a Lukács evangéliumát olvassuk, ezt a különös művet, amiben úgy veszük észre, hogy egymás mellett vannak olyan gondolatok, amik gyakran nehezen összeéleszthetőek. Tehát azt mondjuk, hogy talán az egyik gondolat a másikhoz nehezen kapcsolódik. Nem egy folyamatos beszámoló ez, mint például a Márk evangélium, ahol valaki szépen estéről estére elmondta azt, hogy mi történt Jézussal. A Márk evangéliumot azt mondják, hogy Péter prédikációja alapján írta le Márk. Péter ott a katakombákban elmondta 16 estén egymás után, hogy mi történt Jézussal. Tehát itt valami folyamatosság van a Márk evangéliumában. A Mátéban is, még a Jánosban is. A Lukács evangélium azonban egy szerkesztett mű. Tudnélik, Lukácsot, ezt a nagyon tanult, művelt embert, egy gazdag ember megbízta azzal, hogy írja le, hogy is volt ez az egész Jézus esemény. És ő pedig mindenek pontosan utána járt. Végig kérdezte a szemtanúkat, akik ott voltak a hegyi beszéd elmondásakor, akik tanúi voltak annak, amikor Jézus csak néhány tanítványjal együtt a Jairus házában volt, hogy mit mondott. És ezt a sok-sok szemtanút végighallgatva leírta, hogy mi történt Jézussal. Tehát megszerkesztette ezt a művet, de tudjuk, hogy e fölött a Szentlélek munkája keresendő, mert a Szentlélek meg irányította, hogy hogyan kapcsolja az egyik képet a másikhoz. És mivel a Szentlélek irányította azt, hogy melyik gondolatot kövesse a másik gondolat, ezért mi is a Szentlélek segítségét kérve, még olyan fejezetekben is, ahol sok egymással össze nem függő kép található, találtunk egy belső láncot, vagy belső összefüggést az ő segítségével. Ezt csak azért mondom, hogy most, amikor a mai ígét ugye elolvastuk, talán ugyanazt gondolták a testvérek, mint én is, hogy itt olyan képek, fogalmak vannak egymás mellett, amik nem tudom, hogyan illeszhetők össze. Család. Családi kapcsolatokat sorol fel. Az ember saját lelkéről van szó. Gyűlölet. Torony, háború, só, trágyadom. Ezek a képek vannak egymás mellett ebben a részben. És mondanánk, hogy ember legyen a talpán, aki ezeket összeilleszti, hogy ebből egy központi üzenetet tud összefércelni. De a Szentlélek nem véletlenül irányította a Lukács gondolkozását úgy, hogy ezeket a szavakat, fogalmakat és problémákat helyezze egymás mellé. Mert a Szentlélek belül egy belső összefüggésben ezeket mind fel akarja használni azoknak az életében, akik olvassák később a Lukács evangéliumot, és a mi életünkben, akik most hallgatjuk az igét ember fejezet alapján. Hát a legnehezebben kezdjük a trágyadomban. Tudnélik, itt arról van szó, hogy valami annyira megromlott, hogy már csak kidobni lehet, és akkor a trágyadom képe jelenik meg. Amikor egy étel már annyira megromlott, hogy már nem lehet vele mit kezdeni. Csak az ember kidobja esetleg a trágyadomra. mert már használhatatlan, már veszélyes is. Amikor valakinek a cselekedetét értékeli az Úr, vagy akár egy embernek az egész életművét értékeli az Úr, és azt mondja, hogy ez már semmire se jó. Azért ennek volt éve, amit Jézus elmondott, hogy a só megizetlő semmire se jó, csak hogy kidobják. És akkor emlegeti a trágyadombot. Tehát amikor ezt a hallgatók úgy felfogták, hogy ez a mi cselekedetünkről szól, amit az elmúlt héten tettünk, hogy ez nem való másra, mint csak a trágyadombra. Ez kár és szemét. Ez csak ki kell dobni. Ez nem lehet a lakásban. Nem maradhat az emberi közösségben ez a cselekedet. Vagy egy életművem, amit én felépítettem, és íme kiderül, hogy semmit nem ér. Persze, ha valamit a trágyadombra kidobnak, és olyas valamit, akkor az még ott dolgozik. Tehát annak azért van valami hatása, nem azt jelenti, hogy semmi sem történik. A rossz hatását is fejtheti még tovább. Kifejtheti. Hallottam annak idején a vidéki lelkész koromban egy esetet arról, hogy hosszú éveken keresztül teljesen elgazosodott földre engedték be a teheneket, hogy ott legeljenek. Nagyon sok káros gaz volt azon a földön, szépen lelegelték a tehenek, aztán megtrágyázták ott a helyben azt a szántóföldet, csak ezt a trágyát átvitték a szomszéd kertbe, amelyik teljesen tiszta volt. Évekig teljesen szépen meg volt tisztítva, mindig kikapálták, művelt terület volt. És kiderült, hogy ettől kezdve a szomszédban nem bírnak a gazzal. Mert a trágyán keresztül az a sok gazmag átment a szomszédnak a földjére, és elfertőzte. Azt termékenyé tette, búrjázott minden. A gaz búrjázott. Tehát, hogyha valamit a trágyadombra kidobnak, akkor nem azt jelenti, hogy az már megszűnik, az még ott tovább van, ott még tovább él. Csak a trágyadombon van. És a Jézus hallgatói közül bizonyára sokan verzenkedtek, hogy azt mondja az Úr, hogy mi már nem vagyunk semmire se jók, csak az egész művetek, csak egész életművetek is, amit csináltatok, az a trágyadombra való, és kivetésre való. De az még tovább, ha csak benne van a szemétben, a pusztulásban. És elképzelhető, hogy ennek a nemzedéknek mondja Jézus. Mondja, hogy ez a nemzetség majd az ítélet napján felkel, és majd őt meg fogja ítélni a Sába királynője, meg még a Sodoma lakossága is. Mert most ez az egész, ami ebben a nemzedékben történik, ez semmire sem való, csak arra, hogy kidobják. És látjuk, a szemünk előtt megy végbe egy-egy nemzedékváltás, ami országunkban is. És láthatunk valami elsilányosodást. Akik idősebbek is már több nemzedékváltásnak a tanúi látják azt, hogy itt valami romlik, és minthogyha használhatatlanabb lenne az újabb és az újabb nemzedék, erőtelenebb, gyengébb, nincs kitartása, nincs akaratereje. Szokták mondani az öregek, akik megjártak a frontot, hogy hát ezeket vinnék ki a mai fiatalokat a frontra, ezek az első kanyarba elhullanának. Semmi kitartásuk és erejük nincsen. És minthogyha direkt szándékosan valami egyre silányabbá tenné a gyermekeinknek a környezetét, azt a légkört, amiben felnőnek, minthogyha valaki ki akarná dobni az újabb és újabb nemzedéket a veszedelembe, a romlásba, minthogyha megrontanák a fiatalabb nemzedékeket, kidobják egyszerűen. Úgy veszem észre, hogy egy nemzet ellenes bűn, hogy a fiataloknak a gondolkozását teljesen tönkreteszik. És azokat a nemes értékeket, azokat mindet leépítik, úgyhogy már tényleg semmire se lesz jó, és saját maguk keresik a piszkot, a szennyet, És abban jól érzik magukat. Nem csak Magyarországon van ez így, hanem Nyugat-Európában is, vagy Európában is így volt, annak ide Nyugat-Európában is így volt, tehát amikor a ifjúság lázadott a 60-as években, emlékszünk erre, utána nem volt ritkaság az, hogy a fővárosoknak a fő terein a fiatalok ott hevertek a galamb piszokban, szennyben, mocsokban. Én is voltam Amszterdamban, és láttam, hogy hogy éltek ott az utcán azok a fiatalok, az új generáció, ami felnőtt. És a trágyadombon pedig lelki következmények is kiépülnek, megkeményedik az embernek a lelke. Vagyis, hogyha a bűnben él egy nemzedék, és bűnben nő fel egy újabb generáció, akkor a bűn belül megváltoztatja az Istennel kapcsolatos elgondolásaikat is, és egy istenellenes lázadás ébred fel bennük, amit ki is mondanak. És nem olyan régen olvastuk az Elizeus történetekben azt a különös és szinte megmagyarázhatatlan részt, hogy azt mondja a történet, hogy Elizeus kijött a városból, és utána nyomultak az utca gyerekek, és kiabálták, hogy jöjj fel kopasz. Talán emlékszünk, nem régen olvastuk ezt. Az Isten emberét, akinek ott volt a Isten hatalma a munkájában, aki az Urat képviselte, azt kicsúfolják, és mondják, jöjj fel kopasz, az Istent magát csúfolják, a megváltót csúfolják. Íme ide jutott lelkileg egy nemzedék, mert belelőtték őket a lelki trágyába, a szemétbe, a semmire valóságra, hiába valóságra, ami gerjeszti az Isten ellenes lázadást, és akkor jön a szinte megmagyarázhatatlan rész, amin a mai ember pláne főháborodik, két medve jön ki a Elizeus parancsára az erdőből. És a két medve széttépi a gyermekeket. És erre aztán mondhatjuk, hogy ez hogy lehet, hogy Isten hogy engedi, meg mi történt, de a tény az, hogy felnőtt egy nemzedék, egy Isten ellenes nemzedék, egy új társadalom, ami Istent megtámadja. És Isten pedig válaszol. Úgy is mondhatom, hogy ha ilyen kidobott állapotban él már egy nemzedék, vagy egy társadalom, akkor ott a bűn kifejti maga hatását. Hogy elszakadjon az ember Istentől, és ha Istentől elszakadunk, akkor csak az ő szeretetétől, akkor az ő ítélete alatt maradunk, és a bűn meg lesz büntetve. Azonban figyeljük meg, itt nem arról van szó az igében, hogyha a só megízetlenül, akkor kidobják a trágyadombra, hanem azt mondja, hogy még a trágyadombra se jó. És ez egész döbbenetes. Még arra se jó. Semmi haszna nem lesz. Ez teljesen értéktelen. Olyan, mint egy kiégett salakos anyag, amit földnek se nevezhető. A kertben nem is volna szabad meghagyni, valóban el kell szállítani, ki kell talicskázni. Semmi termő erő hatás nincsen benne, ki kell dobni. És az azt mondja, hogy ha valaki elszakad Istentől és Isten nélkül akar élni, az semmire se lesz jó. Annak az egész élete értelmetlen és bolondság. És erre használ Jézus két képet. Az értelmetlenségre, az Isten nélküli gondolkozásra használ Jézus két képet. Az első, hogyha valaki tornyot akar építeni. És elmondja azt, hogy valaki tornyot akart építeni, és nem számolta fel, hogy mennyi pénze van, és belekezdett az építkezésbe, és az félbe maradt, és ott pusztult, romlottak a falak, és akkor jöttek a szomszédok, és mondták, hogy ez az az ember, aki elkezdte az építkezést, és nem tudta befejezni. Mert nem gondolta végig, és nem vetett számadást előtte. És hogyha valaki nem vett számadást azzal, hogy mit is jelent Jézus követni, akkor egészen hiába való módon gondolkozik, olyan módon, ami semmire se jó. Abszolút semmire se jó. És a Szentlélek azért iratta ezeket a dolgokat, hogy feltessük ezt a kérdést, hogy komolyan gondoljuk mi igazából azt, hogy építkezni akarunk. Hogy mi elkezdünk egy lelki építkezést. Hogy mi szeretnénk Jézushoz tartozni. Komolyan gondoljuk azt, hogy mi keresztények akarunk lenni. Egyáltalán tudjuk, hogy miről van szó, hogy keresztény ez mit jelent. És meg tudjuk-e tenni azokat a lépéseket, amik lehetővé teszik azt, hogy igazából keresztények legyünk. Azt mondja itt, hogy ha ezt a számadást végig gondoljuk, és megbeszéljük ezeket a dolgokat önmagunkban is, és Isten előtt, akkor meg kell gyűlölnünk sok mindent. És azt mondja itt Jézus Krisztus, hogyha valaki hozzá akar jönni, és meg nem gyűlöli az atyát, anyját, feleségét, vagyis a házastársát, a gyermekeit, ti testvéreit és nőtestvéreit, és meg a maga lelkét is, ez nem lehet az ő tanítványa. Itt tehát arról van szó, hogy aki Jézust akarja követni, az atyát, anyját, ti testvéreit, házastársát, és meg a saját lelkét is gyűlölje meg. És itt aztán tényleg az ember elgondolkodik, és azt mondja, hogy ez nagyon nehezen megmagyarázható dolog. Na, annyi kifogás merül fel, és annyi kérdésre kellene válaszolni, hogy most miért mondja Jézus, hogy gondolja ezt, hogyan képzeli el a megváltó, miért írta le ezt Lukács evangélista. Eleve, vonatkozik-e ez ránk igazából, hogy az adottságoknak meg kell lenni, hogy éljen az atya, anyja, meg legyenek fi testvére, meg nőtestvérei. Hogy bármiféle érzelmi döntést tudjak hozni velük kapcsolatban. Én olyan helyzetben vagyok, hogy részben ezt az érzelmi döntést meg tudom hozni. Másrészt pedig nagyon is meg tudom hozni. Tudnék, nálam az adottságok megvannak, a külső feltételek biztosítva vannak. Mert ahhoz, hogy valakit Jézus szavának tudjon engedelmeskedni, kell, hogy éljenek a szülei, meg a fi testvérei, meg nőtestvérei. És hát részben ezt tudom teljesíteni, vagy vonatkozik rá, mert az édesatyám még él. Amelyet vannak fi testvéreim is, meg nőtestvéreim is. Megvan házastársam is. Tehát a külső adottságok, a keretek biztosítva vannak arra, hogy bármiféle érzelmi döntést hozzak a velük kapcsolatban. De miért kellene meggyűlölnöm őket? Ugyanakkor végig gondolom, miért kellene meggyűlölnöm őket? És hogy mondhatja Jézus azt, hogy én ezeket az embereket meggyűlöljem? Hát ő nem a szeretetet parancsolja inkább, hogy a szeretet törvénye a legelső, a feltétlen szeretet. Nem azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. És itt pedig még többről van szó, mint fele barátról, hiszen a legszorosabb kapcsolatokról van szó. Nos, hát ez a nagy kérdés a mai igében. Az is biztos, hogy Jézusom ezt elmondja, akkor nem olyan embereknek mondja, akik ki vannak vonva ebből a világból, és ami egészen más törvényszerűségek szerint élnek, egy új lelki steril világban élnek, ahol nem éri el őket egy csomó gonoszság. Nem, hanem ebben az életben vannak, akik ezt hallják, és mi is ebben az életben vagyunk, akik ismerjük ezt a képet. Akik azért ennek a lehetőségét már valamikor láttuk, vagy talán történt valami körülöttünk, vagy bennünk, bizony megtörténhetik az, hogy valaki, például egy gyermek meggyűlöli a szüleit. Azért Jézus ebben a világban mondta bele a példáit, ahol bizony megtörténnek dolgok. Ez a jelenség, mint olyan, hogy valaki meggyűlöli az ő apját, anyját, férjét, feleségét, testvérét, nőtestvérét, ez a mai világ előfordult, tehát Jézus nem egy légből kapott képet használ, amikor ezt mondja. Igen, és ezzel a lehetőséggel lehet számolni. A gyerekbírák tudnának erről beszélni sokat. A gyerekbírák, akik hallják azokat a panaszokat, és megvizsgálják a gyermekeknek azokat a panaszait, aminek alapja a gyermek, igenis, meg kellett, hogy gyűlölje az apját meg az anyját. Mert amikor valakinek egy olyan apja volt, vagy olyan apja van, aki esztelő indulattal magán kívül üti, veri a gyermeket, és nem szereti egy ilyen zsarnok vadállat, hát a gyermeknek a szívében szükségszerű, hogy egy utálat ébredjen fel az apjával szemben, mert egy ilyen embert nem lehet szeretni. Tehát Jézus, amikor ezt a képet használja, egy valós képet használ, tehát valami oknál fogva előfordult, hogy az ember lelke azt mondja az apjának, hogy én nem szeretlek téged. Én nem szeretlek téged, mert te úgy viselkedsz én velem. Vagy hogyha valaki az édes anyjánál azt látja, hogy idegen férfit hoz be az ágyába, és ezt megismétli állandóan, ilyen életet folytat, az a gyermek nem fogja szeretni az anyját, és nem fog felnézni az ő édes anyjára, nem lesz példakép számára, megtörik benne az a feltétlen vonzalom és szeretet, ami különben lenne, és helyette gyűlölet, bizony megutálja. Gyűlölet ébred fel benne. És hozhatnék más példákat is, amik arról beszélnek, hogy bizony előfordul az, hogy az ember lelke valakit, aki pedig szerethetne, nem tud szeretni, és meggyűlölni valami oknál fogva. Tény az, hogy vannak ilyen esetek, amikor a gyerek ki kell, hogy szakítsa a szívéből a szeretetet, nem is lehet szeretet ilyen szülő iránt a szívében, és helyette más érzések ébredhetnek fel, el egészen a gyűlöletig. Itt pedig Jézus követéséről van szó. És arról van szó, hogy valaki teljes erővel vissza akar vonni engemet Jézus követésétől. Itt arról olvasunk, hogy Jézus teljesen meg akarja... Tessenek beljebb jönni, itt meg talán találnak helyet, akár előbbre is jöhetnek, itt is van hely. Itt van, itt az első sorokban le lehet jönni nyugodtan. Tehát, hogyha Jézus Krisztus követéséről van szó, és valami akadályozni akar engemet abban, hogy Jézust kövessen, az akadály egy ellenséges akadály, az egy utálatos dolog. Azt nem szabad szeretni, arra nemet kell mondani, akár azt meg is kell gyűlölni. Legyen az egy lehetőség, legyen az egy kihívás, legyen az egy kapcsolat, legyen valakinek a vonzása, ami engem akadályoz abban, hogy a Jézus Krisztust kövessem, arra azt kell mondjam, hogy nem. És hogyha nagyon belém van kötődve, és belém rágta már magát, és egyé lett én velem az a hatás, az a gondolat, az az eszme, az a kapcsolat, ami akadályoz abban, hogy én az üdvösség útján járjak, hogy én elnyerem az üdvösségemet, arra azt kell mondom, hogy nem. És azt meg kell utálnom. Pál apostol azt mondja, hogy amik egyszer nekem nyereségek voltak és értékek voltak, kárnak és szemétnek ítéltem. És ott azt mondják az írás magyarázók, hogy trágyának ítéltem, kidobásra, kivetésre valónak ítéltem azt, ami engem akadályozott abban, hogy a Jézus Krisztus tudjam követni. És ezt a döntést meghoztam, és közben igenis a lelkem megutálta azt az előző cselekedetet, az előző szokásomat, az előző kapcsolatrendszeremet, az előző életfelfogásomat, az eddigi életemet. Tehát amikor Jézus Krisztus követéséről van szó, akkor, és a szüleink ebben akadályoznak, akkor azt kell mondani, hogy ezt az akadályozást én nem fogadom el. Én ezt visszautasítom. És hogyha ez egészen belém kapaszkodik és belém markol, akkor azt kell mondanom, hogy én ezt eltaszítom magamtól, mert nem akarok olyan lenni ezzel a hatással együtt, amit egyszerűen ki kell dobni a trágyadomra, így függ össze, hogy semmire se jó, hanem kidobják, már a trágyadomra se való az, ami a Jézus követésétől távol tart. Ebben a versben, hogy aki engem követ, csak úgy követhet, hogyha megutálja azokat, amik engem bántanak, vagy megutálja azt, amik engem akadályoznak abban, hogy Jézust kövessem. Van egy másik rész, amivel szabadabban tudunk foglalkozni. Jézus azt mondja, hogy ha meg nem utálja apját, anyját, házastársát, fitestvérét, nőtestvérét, ezzel próbáltunk eddig foglalkozni. Van egy, még egy mondat, amivel most bátrabban foglalkozhatunk, de legalább ilyen nehéz. Ha meg nem utálja még a maga lelkét is, nem lesz az én tanítványom. Mert itt már azért nem a szülőkről, meg testvérekről van szó, akik lehet, hogy meg kedves emberek lettek volna, de ez utálatos dolog, hogy az üdvösségemet el akarják venni. Itt azonban a magam lelkéről van szó. Itt a saját házam előtt söprögethetek. Tehát mit jelent ez, hogy ha valaki Jézust akarja követni, csak úgy követheti őt, hogy ha megutálja még a saját lelkét is. Tehát a saját lelkünket meg kell utálni, hogy Jézus követhessük. Erre mondhatjuk azt, hogy na, ilyen önpusztító dolog ez a kereszténység. Hát nem a buddhizmus tanít ilyeneket, hogy a bennem levő minden vágyat, meg jó érzést meg kell semmisíteni, hogy egy ilyen teljesen belső függetlenségbe kerüljek olyan értelem, hogy egyszer majd a személyiségem is megszűnjék, és eljussok a nirvánából, hogy se tűz nem ég, ahol a tűz, csak a tűz ég, meg az sem ég már, az abszolút semmi sincs, a semmi van, semmi sincs. Ilyen önpusztító dolog ez a kereszténység, hogy meg kell utálnunk a saját lelkünket. Mert még Jézus világosan mondja, hogy ezt kell tegyük. Tudnék, észreveszünk, hogy a mi énünk, amit örököltünk még az Ádámtól, mert benne vagyunk, a mi énünk nem akar Krisztusnak engedelmeskedni. Itt van az üdvösség lehetősége, és léphetnénk, ennyim lehetne a Krisztus, vele az üdvösség, a bűnbocsánatom, az örök élet, az örök boldogság és minden, de bennem van egy nagyon érdekes természet. Az én nem akar a Krisztusnak engedelmeskedni. Valami már úgy jobb belátásra bírna, és mondani, hogy lépj és indulj, és ez az egész úgyis elmúlik és elvész, nehez ragaszkodj, hanem Krisztushoz. De valami mindig visszahúz, és azt mondja, hogy azért nem kell olyan komolyan venni. És azt mondja Jézus, hogy a maga lelkét is ebben az esetben meg kell, hogy az ember gyűlölje. A baj abban van, hogy az énem már csak nem is önmagában ellenkezik, nem egyedül van ebben az ellenkezésben, nem csak önmaga az akadálya annak, hogy a Krisztust teljes szívvel tudjam követni, hanem mint hogyha az énem valaki másnak az irányítása alá került volna. Mint hogyha valami befolyásolná az embernek az énjét, a lelkét. És ezekben a kudarcokban és elindulásokban és visszalépésekben, ami a keresztény életünkkel kapcsolatos, különösen a kezdetén, kiderül az, hogy az embernek a lelke fogva van. Mint hogyha össze lenne kötve valamivel. Tehát nem egy független, teljesen szabad lelkünk van nekünk, hanem befolyások alatt van a mi énünk, a mi bensünk, ami mindig vissza-vissza húz, és megakadályoz abban, hogy Jézus tudjuk követni. És ezért mondja Jézus, ha valaki meg nem utálja maga lelkét is, akkor nem lehet az én tanítványom. Tudnélik, a lelkünk valaminek a fogságában van. A múlt héten végre meg tudtam nézni azt a történelmi filmet, ami Báthori Erzsébetről készült. Tudjuk, hogy Báthori Erzsébet egy ilyen kétes figurája a magyar történelemnek, iszonyatos dolgokat hajtott végre, egy ilyen szadista úrnő volt, aki mindenféle gaztettel híresült el, talán emlékszünk Szinyei Mersepálnak is van egy festmény, ami ezt ábrázolja, hogy fiatal lányokat öldösött le, és azoknak a vérében fürdött mondván, hogy ezáltal ő friss marad, és fiatal marad, és megőrzi a fiatalságát. A film pedig úgy akarja bemutatni, hogy hát azért nem volt olyan rossz, és nem is biztos, hogy megtörténtek ezek a dolgok. Ott a kádban nem is vér volt, hanem valamilyen növény, aminek piros volt a nedvje. Tehát a film próbálja felmenteni ezt a úrnőt, ez arról a cselekedet alól. És úgy mutatja be az egészet, hogy hatása alá került ez a hölgy egy javasasszonynak. És az egészet csak azért hozom, hogy az embernek az énje nem biztos, hogy független és szabad. És eljön az a pillanat, amikor az embernek az énje olyan mélységbe kerül, hogy azt kell mondja, hogy én nem. Én ezt többet nem. Én nemet mondok önmagamra is akár. Én megtagadom a bennem levő ellenkezést. És én kitépem magamból, és kidobom, mert nem való semmire sem. Még a trágyadombra se való, mint hogy a mostani fejezetünk mondja. Hogy Báthori Erzsébet e film szerint egy javasasszonynak, egy kuruzslónak a hatás alá kerül, aki annyira befolyásolja és annyi gonosz cselekedetre indítja, hogy ebben ő már nem tud megállni, és csak növekszik benne, és az egész élete már álmokból, rémálmokból és azoknak a megvalósulásából áll, és már nem tudja, hogy az a rémálom megtörtént-e, valóban véghez hajtotta azt a cselekedetet, végrehajtotta, vagy pedig nem hajtotta végre azt a cselekedetet, amikor a kettő, a gonosz álom, amit sugal neki ez a gonoszság, ez a javasasszony, és az életét egybe csúszik, és nem tudja, hol az igazság, és hol van a hamisság. A gyermekek, akik játszanak a fantázia szerepjátékokkal, szintén itt rontják el, hogy azok a rém figurák, amiket úgy gondolva végig játszanak, azok lassan az életük elemévé válnak, és már nem tudják, hogy mikor cselekszik azt, ami a játékban való, és mi az, ami az igaz élethez tartozó dolog. És ez a nő, a filmnek a főhőse már egy kedves szolgálólányát is úgy gondolja, hogy meggyilkolta, de lehet, hogy csak álom, és most igaz vagy nem igaz, és akkor megint jön ez a javasasszony, hogy itasson vele valami tudatváltoztató nedűt. És akkor, abban a kétségbeesett pillanatban, abban a rettenetes állapotban megutálja a javasasszonyt, és önmagát is. És az énjének a hozzávaló kötöttségét, és egy kétségbeesett sikoljal és kiáltással kiszakad ebből a hiába valóságból, és hívja a komornyikját, és láncra vereti a boszorkányt. Az énje útjaira nemet mond, egy radikális döntéssel megutálja, én ezt nem akarom többet csinálni. Sok kérdés felvetett a film, és egy nem biztos, hogy hiteles, amit játszottak a vásznon, de azért az ő életében volt mégis egy ilyen pont, hogy megutálom az egészet, és többet ezen az úton nem akarok menni. És láncra vereti a boszorkányt, ami őt befolyásolja. Tudjuk, hogy ez nem volt neki elég, mert neki Krisztusra lett volna szüksége. Ő neki Krisztust kellett volna kérni, hogy szabadítsa meg, mentse meg, változtassa meg az életét ezekből a dolgokból, és ő ezt nem tette meg. De Jézus mégis elmondta itt a példázatban, ami rá is vonatkozott volna, hogy valaki meg nem utálja maga lelkét is. Mert fogoly, Mert ellene van az Istennek, mert a veszedelembe visz, mert a vége lesz az a hiába valóságunk, hogy kidobják, mert már semmire se jó. Ebből a lehetetlen és hiába való és elveszett állapotból kell kiszabadítani a lelkemet valahogy, egy döntés az, hogy megutálom és nemet mondok a bennem levő rosszra. Nem arról van szó, hogy az ember az énjét meg kell, hogy semmisítse, hanem azokat, az erőket kell, hogy kidobja, amik az énjét akadályozzák abban, hogy normálisan viselkedjék. Azokat viszont meg kell utálni, amik az ember személyiségének a Isten szerinti szabadságát elveszik. Azokat ki kell dobni, azokat igenis meg kell utálni, vagyis a lelkünk, mivel összefonodott ezekkel, nagyon veszedelmes utajára, ezért az énünkre nemet kell mondani. Nem úgy, hogy megszűnjék a személyiség, hanem a bűnbe veszett, bűnnel összekötődött, idegen erők által befolyásolt énünkre kell nemet mondani. Mert a mi énünk meg van romolva, a mi énünk a bűn hatása alatt van. És ezt, ha kicsit több időnk lenne, lehetne elemezni, hogy hogyan. Hogy az embernek az énje, az kiderül, hogy az érzelmi világa által a bűn fogja. Az embernek az énje az értelmének a sok hiába valósága miatt a bűnnek a fogja. Az embernek az akarata, az Isten való ellenkezés vonatkozásában a bűnnek a fogja, mint hogyha valaki irányítaná, fogva tartaná. Így a megtérés az, hogy az énemet odaadom Krisztusnak, hogy áthúzza, és most nem én, hanem Krisztus él bennem. És egy új vezérlő elv keletkezik az embernek a szívében, ami irányítja, már jóra irányítja, az üdvösségre irányítja, az üdvösségre akar vezetni. Utáld meg azért a benned levő eredendő bűnt. Ennek ez a magyarázata. Utáld meg a benned levő romlottságot. Mert az úgyis csak elveszít téged, és a hiába valóságra dobnak. Utáld meg azt, ami téged elszakítanak Krisztustól, azt a cselekedetet, amit olyan szívesen gyakorolsz, utáld meg, hogy többet ne tedd, hogy nehogy olyan útra kerülj, ami a hiába valóság és a veszedelem útja. Igazából keresztjének akarunk lenni. Akkor vagy azt kell megtanulnunk, amit Pál apostol is mondott. És azt kell gyakorolnunk nap, mint nap, amit ő is gyakorolt. Hogy kárnak és szemétnek ítélem azt, ami eddig lehet, hogy nekem értékes volt, azért, hogy megnyerjem Krisztust. Azt kell gyakorolnunk, hogy nemet mondjunk a bennünk levő eredendő bűnre, bűnös hajlamra és tulajdonságokra. És hogy tudjuk átélni azt, amit Pál apostol így mond. Hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé. Nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ebben segítsen bennünket az Úr. Amen.